Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, hogy ennek az esztendőnek az utolsó előtti napján megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy visszatekintve az elmúlt évre annyi mindenért hálásak lehetünk neked. Köszönjük neked mindazokat a testi, lelki javakat, áldásokat, amiket adtál nekünk érdemtelenül, és köszönjük neked azt, hogy te nem akarsz bennünket útravaló nélkül tovább bocsátani a következő évre sem. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy jöhetünk most is hozzád, és köszönjük, hogy most is van üzeneted a számunkra. Szeretnénk, mennyei Atyánk, hogyha valóban igazi és őszinte hitvallás lehetne az ajkunkon, amit énekeltünk, hogy csak te kell lesz, Jézusom. Szeretnénk, mennyei Atyánk, most minden akadályt, megkörnyékező bűnt félretenni az útból, hogy egyedül rád figyelhessünk, hogy a te igéd akadálytalanul juthasson el a szívünkig, a lelkünkig, a titkos gondolatainkig, mindent ítéljen meg, ami bűn, metszen le az életünkből, ami nem odavaló, és gyógyítson, bátorítson, vigasztaljon ott, ahol erre van szükség. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 14. részéből, a 14. rész 16. versétől a 24. versig terjedő igeszakaszból. Jézus pedig ezt mondta, egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott. És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosaknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első ezt mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. A másik ezt mondta, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat kipróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig ezt mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondá ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának. Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra, a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, ebből a jól ismert bibliai történetből, példázatból egy gondolatot szeretnék kiemelni, amit itt a gazda mond a meghíváskor, immár minden kész. Immár minden kész. Ha ezt a gondolatot meghalljuk, megértjük, hogy valamire készülnünk kell, akkor talán eszünkbe juthatnak a közelmúlt eseményei, hogy mi mindennel készültünk egy héttel ezelőtt, vagy néhány héttel ezelőtt karácsony ünnepére, vagy éppen most az új évre, a szilveszterre, milyen előkészületek előzik meg az ünnepet. Bevásárlás, ajándékkészítés, étel, ital, beszerzés, a lakásunknak a díszítése, vagy éppen gondolhatunk a karácsonyfa feldíszítésére is. És jók ezek az időszakok az életünkben, mert kell, hogy legyen ünnep, kell, hogy legyen kikapcsolódás a hétköznapok hajtásából. Jó, ha erre rá tudunk hangolódni, ilyen alkalom lehetett talán mindnyájunk életében advent, amikor készültünk a karácsonyra, és talán sok mindent már tudunk erről az ünnepről. Talán tudjuk már azt, hogy ez nem csak egy várakozást jelent, hanem valakinek az eljövetelét, az Úr Jézusnak az eljövetelét, Adventus Domini jelenti ez a kifejezés. És talán hallottuk azt az igét is, ami elgondolkodtathatott minket, hogy mit is jelent konkrétan az Úr eljövetelére készülni, várni. Ezt így olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvének 40. részében. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. És egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rúnává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja, mert az Úr szája szólt. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy valóban szükség van az emlékeztetésre, az eszméltetésre, az ünnepek előtt is, hogy nehogy elsikkadjon az ünnepnek a lényege, a fő üzenetét, nehogy szem elől tévesszük. Ahogy hallhattuk a karácsonyi ige hirdetésben, ne csak a keretet díszítgessük és csinosítgassuk, legyen ott a tartalom, a lényeg, az ünnepelt személye Jézus Krisztus. Azt látjuk tehát, hogy ad Isten figyelmeztetéseket a készenlétre. De talán többször tapasztaltuk már mi magunk is, hogy sokszor ezek a figyelmeztetések ellenére is, amikor vége van az ünnepnek és minden kész, addigra talán már mi magunk is készen vagyunk. A sok teendő, a sok megfelelési kényszer között, és talán éppen a lényeget tévesztettük szem elől. A mostani igénk és ez a mostani példázat is azért iratott le, és azért szól hozzánk, hogy akár ünnepre készülünk, akár a hétköznapokba készülünk éppen visszamenni, soha ne feledkezzünk el arról az igazságról, amit itt Isten igéje mond. Arról a nagy ajándékról, amiről azt mondja itt a példázatbeli gazda, hogy gyertek el, mert immár minden kész. Igen, kedves testvéreim, van olyan, amihez már nem tudunk mit hozzátenni, nem tudjuk úgymond a saját kis tevékenységeinkkel, ötleteinkkel, terveinkkel kiegészíteni, kicsinosítani. Istennek a legnagyobb ajándéka, amely készen van a számunkra, az ő üdvözítő kegyelme. Az üdvösség elkészítetett számunkra. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Mert kétféleképpen lehet reagálni, vagy hívő szívvel elfogadjuk, vagy pedig elutasítjuk. Azt látjuk, kedves testvéreim, ebben a példázatban is, hogy az emberek túlnyomó többsége sajnos elutasította ezt a hívást. Hozzájuk is szólt a gazda ennek a bizonyos lakomának a kapcsán, hogy immár minden kész, de csak a kifogásokkal találkozunk. Most is szól, ma is szól, és minden egyes alkalommal, amikor Isten igéje hirdettetik, szól a hívás, gyertek, mert minden kész. Istennek ez a legnagyobb ajándéka, a vele való közösségnek a lehetősége, az üdvösség már készen van. Nincs hozzá mit hozzátenni, és nem is lehet belőle mit elvenni. Jézus Krisztus az ő egyszeri tökéletes áldozatával véghez vitte a mi megváltásunk művét. Minden kész. Vagy ahogy egy másik helyen olvassuk a Szentírásban, Isten minden dolgunkat megcselekedte értünk. A legfontosabb, az életben a leglényegesebb és a legszükségesebb dolog, a vele való közösség lehetősége nyitva áll előttünk. Immár minden kész. Kész a lehetőség, kész az út, jöhetünk Istenhez Jézus Krisztus által. Ez az immár, ez benne foglalja magában azt is, hogy most van az alkalmas idő. A példázatban, akik akkor ezt ott hallották Jézus szájából, mindenki nagyon jól értette, hogy az immár benne van egy sürgetés. Most már nincs mire várni. Most már nincsenek előkészületek, most már nincsenek külön utak, nincsenek egyéb teendők, most már készen van az ünnepi lakoma. Nem lehet halogatni az eljövetelt, nem lehet halogatni az érkezést, a meghívásra adott választ. És nagyon fontos és komoly figyelmeztetés ez mindjártunknak, kedves testvéreim, hogy ha halogatjuk a döntést, ha halogatjuk a választ, azzal is választ adunk már. Ha nem válaszolunk, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nemet mondunk Isten hívására. Sokan ezzel mentegetik magukat, vagy ezzel próbálják saját maguk szemében, jó fényben feltüntetni magukat. Hát én nem mondok nemet az Istenre. Én nem megyek szembe az Isten akaratával. Hát én nem élek istentelen életet. Én nem mondok nemet Istennek. Valóban? És igent mondasz? Mondasz igent Isten hívó szavára? Amikor azt mondja, hogy gyere és tedd le a bűneidet, vald meg és hagyd el azokat, gyere és add át nekem az életedet, mert nálam van a megoldás, a szabadítás, a gyógyulás. Ha nem mond valaki igent, azzal tulajdonképpen nemet mondott. És teljesen mindegy, hogy mióta halogatja ezt a döntést, mióta próbálja húzni az időt, hogy ne kelljen Isten hívására válaszolni. Az immár tehát azt jelenti, hogy most van az alkalmas idő. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy tisztában vagyunk-e ezzel? Látjuk-e Istennek ezt a nagy ajándékát, ezt a nagy lehetőséget, ami nem csak itt a földön jelent közösséget vele, hanem majd az örökkévalóságban is? És erre a minden készre, az Isten által mindent elkészített dologra készek vagyunk-e? Hívő szívvel és igennel válaszolni. Készek vagyunk-e azt mondani, hogy feladjuk a saját erőnkből való boldogulást, a saját erőnkben való bizalmat, és elindulunk Isten felé. Készen van-e a szívünk, kedves testvéreim, az Isten ajándékának a fogadására? Itt a nagy ajándékozási lázban, amit manapság a karácsony jelent. Látjuk-e, hogy az igazi ajándék, a legnagyobb ajándék maga Jézus Krisztus személye, és a vele való naponkénti közösség lehetősége? Látjuk-e, kedves testvéreim, hogy a keresztény ember számára Jézus nem csak eljövendő, Jézus nem csak a jövő, hanem a jelen is, hogy itt és most ő tudja betölteni a szükségeinket, és ő tud nekünk békességet, boldogságot, szeretetet adni, olyat, amit senki és semmi más nem tud. Készek vagyunk-e, kedves testvéreim, a szívünket megnyitni Isten igéje előtt? És ahogy az Ézsaiási igében olvastuk, minden akadályt elvenni az útból, hogy az Isten igéje áradhasson, és ahol kell romboljon, ahol kell építsen, csak az ő uralma valósuljon meg bennünk. A nagy készülődésben, kedves testvéreim, észrevesszük-e, hogy Isten ajándékai már készen vannak a számunkra. Talán csak el kéne engedni, amit a kezünkben szorongatunk, hogy aztán ő meg tudjon ajándékozni azokkal az igazi mennyei áldásokkal, lelki, testi javakkal, amiket csak ő tud nekünk adni. És készek vagyunk-e, kedves testvéreim, Isten beszédét, Isten szavát komolyan venni, és készek vagyunk-e engedelmeskedni neki. Készek vagyunk-e kipróbálni, hogy a kereszténység nem csak egy elmélet, nem csak egy idea, nem csak egy szép vallás, nem csak egy filozófia, nem csak egy dogma, hanem egy életvalóság, egy életvitel, egy személyes közösség naponta Jézus Krisztussal. Készek vagyunk-e kipróbálni, hogy a kereszténység működik. Olyan sokszor éppen azért maradunk le Isten csodáiról, kedves testvéreim, mert nincs meg ott a szívünkben a készség az első lépés megtételére, hogy ráálljunk az Isten szavára, hogy elinduljunk abban az irányba, amerre ő hív, amerre ő mutat. Azt mondja itt a példázatbeli gazda, amikor nem jönnek el a hivatalosak, hogy menjetek el a sövényekhez, és kényszerítsetek bejönni a sövényen túlról mindenkit. Mik ezek a sövények? Izraelben úgy rendezték a határokat, a különböző termőterületek határait, hogy vagy kőből, vagy valamilyen sövényből kerítést készítettek. Ezek a sövények jelentették a határvonalat, egy-egy föld területnek a határát. Ezzel nem mond mást a gazda, mint hogy lépjétek túl a határaitokat, hogy ne csak a határon belülről hívogassatok, hanem hívjátok az idegeneket, a méltatlannak tűnőket, a csonkabonkákat, vakokat, sántákat. És kedves testvéreim, ez biztatás és parancs a mi számunkra is, a hívő életünkre nézve, hogy merjük meghaladni a határainkat. A bizalmunknak és a hitünknek menjünk el a végső határáig, és még azon is túl. Nem valami fantáziába, nem valami tévképzetbe kell kapaszkodnunk, hanem az Isten igéjébe. És kedves testvéreim, bizonyosak lehetünk afelől, hogy amit Isten mond, az úgy is van, és úgy is lesz. Az a kérdés, hogy elindulunk-e abba az irányba. Készek vagyunk-e meghaladni a határainkat, elmenni a bizalmunk végső határáig, hogy megtapasztaljuk az Isten jelenlétét, az Isten szabadítását, az Isten erejét. Olyan szép, ahogy a karácsonyi történetben olvassuk, amikor a pásztorokról írja a Szentírás, ezt mondják, hogy menjünk el mind, vagy menjünk el egészen Betlehemig. Nem csak néhány kilométerre, nem csak fél útig, hanem egészen addig, amíg az Isten mondja, addig menjünk el. És ez bizony határátlépés jelentett lelki értelemben is, hiszen mondhatták volna, hogy legyintenek az egészre. Hát biztos nem jól láttuk, biztos nem jól hallottuk, biztos csak egy villámlás volt, nem is angyalok voltak ezek. És mégis hittek, engedelmeskedtek, elindultak, és így tapasztalták meg, kedves testvéreim, a csodát, hogy elmentek egészen addig, amíg Isten mondta. És nem álltak meg negyed úton, nem álltak meg fél úton, hanem végig mentek azon az úton, amit Isten mondott. És sokszor, kedves testvéreim, az a baj a hívő életünkkel, és azért nem tapasztaljuk meg a csodákat, azért nem értjük, vagy nem látjuk Isten vezetését, mert nincs mozgásban lelkileg az életünk. Ahogy itt a bibliaiskolában is hallhattunk egy nagyon jó példát az elmúlt hónapban erre, hogy amikor az ember beül az autóba, és az autó álló helyzetben van, akkor nagyon nehéz elfordítani a kormányt. De ha az autó megy, akkor nagyon könnyű. Ha már halad, akkor már nagyon könnyű irányítani. És így van ez lelki értelemben is, kedves testvéreim. Ha egy helyben toporgunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem tapasztaljuk Isten vezetését, hogy nem tudjuk, hogy most jobbra menjünk, vagy balra menjünk. Induljunk el. Jöjjön mozgásba az életünk. Változtassunk, amin változtatni kell. És akkor majd útközben meg fogja mutatni Isten a helyes irányt. Csak legyünk készek lépni, mert minden egyes alkalommal, amikor a Szentírásban csodáról olvasunk, az isteni beavatkozás mellett ott van az ember hite és engedelmeskedni kész szíve. Nem az okoskodások jönnek, nem a racionális kérdések vagy kötekedések, hanem a csoda előtt mindig ott van a hit és az engedelmességre való készség. Aztán, ami figyelmeztetésként mindnyájunk számára leíratott ebben a példázatban, azt láthatjuk, hogy a hivatalosoknak az első csoportja különböző kifogásokat hoz, hogy miért nem engedelmeskedik ennek a hívásnak. És az egyik kommentárban, amit olvastam, ezt mondják, ezt írják okként, tulajdonképpen a birtoklás az oka annak, hogy nem akarnak elindulni. Anyagi javak, feleséget vettem, földet vettem, állatokat vettem, nincs idő, nincs lehetőség arra, hogy engedjek a hívásnak. És azért megdöbbentő ez, mert önmagában nem a birtoklás a rossz. Nem a különböző eszközöknek, anyagi javaknak a birtoklása a rossz. Hanem az, hogyha ezek elválasztanak Istentől. Ha ezek megakadályoznak abban, hogy Istenhez menjünk. mert ezeket azért adta Isten az életünkbe, minden javunkat, amink van, testi, lelki tulajdonságainkat, adottságainkat, tehetségünket, anyagi javainkat, körülményeinket, otthonunkat, munkánkat sorolhatnánk még, ahogy Calvin mondja, hogy magához édesgessen ezekkel bennünket. De ha nem ez a motivációja az életünknek, ezek a dolgok nem Istenhez vezetnek, akkor bizony bálványok lesznek ezekből, és elválasztanak minket Istentől. Igen, kedves testvéreim, ahogy egy igehirdető mondta, a hívő embernek az életében bármi történjék is, az Jézus Krisztushoz kell, hogy hajtsa. Akár jó, akár rossz. Akár áldás, akár nehézség, próba vagy kísértés. Az bizonyítja, hogy valóban megtért hívő emberről beszélünk, hogy egy-egy adott helyzetből Istenhez tud-e ezekkel menni. Akár a nehézségekkel, akár az örömökkel. Krisztushoz közelebb viszi-e, hozzá hajtja-e akár a félelem, akár az öröm, akár a bánat, akár valamilyen megtapasztalás. Ez a hívő ember mércéje. Ezen látszik meg, és ezen mutatkozik meg, hogy valóban Isten gyermeke valaki, vagy sem. És szeretnék még egy gondolatot kiemelni, ami nem konkrétan ebben a példázatban, hanem ennek a példázatnak egy párhuzamos leírásában, a Máté evangélium a 22. részében van, itt így fejeződik be a példázat. Bemenvén a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondani ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. A példázatnak ebben a részében azt látjuk, hogy vannak, akik bebocsátást nyernek ebbe a mennyei lakomába, ebbe a királyi mennyegzőbe, de vannak olyanok, akik nem készülnek erre. Ezt a példázat úgy fejezi ki, hogy nincsen mennyegzői ruhájuk. Többféle magyarázat is van erre, egyesek szerint ez a példázat azt jelenti itt, ez a momentum, hogy akkoriban, aki meghívott valakit egy ilyen asztalközösségre, vagy nagyobb lakomára, ünnepségre, az maga készített ruházatot, ünnepi ruházatot a vendégeknek, amit aztán mindenkinek át kellett vennie a vacsora a lakoma előtt, és abba kellett öltöznie. Aztán van olyan magyarázat is, hogy mivel ezek a szokások általában bálványimádó szertartásokhoz kapcsolódtak, ezért Jézus bizonyosan nem ezt értette rajta. Sokan úgy magyarázzák, hogy ez a mennyegzői ruha nem jelent mást, mint a bárány vérében megtisztított ruhát, fehér gyolcsot, amiben a szenteket látjuk az Isten országában a Jelenések könyvében. De abban a kommentárban, amit én olvastam, és amiből mostanra készültem, egy olyan magyarázatot találtam, ami szívemhez nagyon közel áll, és azt gondolom, hogy az emberi felelősséget sokkal jobban kihangsúlyozza. Ott a kommentár író azt mondja, hogy ez a mennyegzői ruha, ez nem mást jelent, mint azt, hogy aki ezt hordja, az kifejezi, hogy amit hisz, azzal összhangban vannak a cselekedetei. Mert a ruházat sokszor a Szentírásban az éppen a cselekedeteket fejezi ki. A szenteknek a jó cselekedetei a tiszta, fehér gyolcs. És ez is elgondolkodtató, kedves testvéreim, hogy mi, akik készülünk erre a mennyei lakomára, akik várjuk vissza Jézus Krisztust, vajon tényleg van-e mennyegzői ruhánk? Vajon tényleg összhangban vannak-e a cselekedeteink, a szavaink, a hitünkkel, a gondolatainkkal, az elveinkkel, a hitvallásunkkal, a református identitásunkkal, vagy pedig lépten nyomon a hétköznapokban, a krízis helyzetekben, meghazudtoljuk a saját hitünket, a saját hitvallásunkat azokkal a szavakkal, azokkal a tettekkel, amelyek nem méltóak a királyok királyához. És éppen ezért figyelmeztet bennünket, kedves testvéreim, a példázatnak ez a mozzanata, hogy nagyon fontos engedelmeskedni az Isten hívásának, elkerülhetetlen az üdvösség szempontjából a megtérés, hogy igent mondunk Jézus Krisztusnak, de aztán a következő lépéseket is meg kell tennünk, és a hívő életünknek valóban tükröznie kell azt, hogy kivel járunk, hogy kifelé tartunk, hogy kit várunk vissza, és hogy kihez tartozunk. Hogy legyenek összhangban a mi szavaink, a mi cselekedeteink, a viselkedésünk, az öltözködésünk, az egész életvitelünk azzal, aki a mi megváltunk, a mi szabadítunk, a mi Urunk Jézus Krisztus. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy sokféle készülődésről és készenlétről szólt ez a példázat is, és talán az elmúlt időszak is az életünkben. Ne feledkezzünk el, akár karácsony van, akár advent van, akár új év van, bármilyen élethelyzetben is vagyunk, az életünk bármilyen szakaszában, hogy van egy örök advent, ami nem karácsony előtti 4 hetet jelenti pusztán, nem csak a december 24-e előtti 4 vasárnapról szól. Az az advent, amiben mi élünk, amelyben minden megtért hívő ember él, aki már átadta az uralmat az élete fölött Jézus Krisztusnak, az nem más, mint a Jézus visszajövetelének a várása. És az a fajta készenlét, hogy én készen legyek, mennyegzői ruhában legyek, amikor visszajön az én Uram. Hogy ne kelljen szégyenkeznem, hogy tiszta lelkiismerettel állhassak meg előtte, vagy ahogy ő mondja az egyik példázatában, hogy boldog szolga lehessek, akit az ő Ura munkában talál, amikor visszajön. Erre így figyelmeztet bennünket Máté evangéliumának a 24. részében, a 42. verstől kezdve, maga az Úr Jézus ezt mondja, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. És kedves testvéreim, az elmúlt hetekben, hónapokban talán sokat hallottunk a világ végéről, de tudjuk azt, hogy nekünk nem kell ezzel foglalkozni keresztény emberként, legkevésbé kell félnünk ettől, mert számunkra a világ vége az Jézus Krisztus eljövetelével történik, a világtörténelem lezáródása, és nekünk nem, hogy félnünk kell ettől, hanem várnunk kell, készülnünk kell rá. Arra figyelmeztet a Szentírás, hogy ezt nem tudjuk. Az ég angyalai sem. Hát honnan tudnánk mi? Egyedül Isten hatalmában van tudni, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus Krisztus ítélni élőket és holtakat. Nekünk nem számítgatnunk kell, még kevésbé rettegnünk, nekünk készen létben kell lennünk, bármelyik nap, bármelyik órában, mert nem tudhatjuk, mikor jön vissza a mi Urunk. Viszont olyan életet kell élnünk, hogy bármikor visszajön, boldogok lehessünk, tiszta lelkiismerettel állhassunk meg előtte, és ne kelljen szégyenkeznünk. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy nem csak ma, nem csak az év végén, hanem az év minden napján olyan életet tudjunk élni, ami kedves a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük neked, hogy immár minden kész. Minden kész, ami üdvösségünkre nézve, minden kész, ami üdvösségünket szolgálja. Köszönjük, hogy nekünk nem kell más tennünk, mint hívő szívvel elfogadnunk azt az ajándékot, amit te kínálsz nekünk Jézus Krisztus személyében, a vele való közösségben. Köszönjük, hogy te hívsz arra, hogy nem csak a mennyben, hanem már itt és most közösségben lehessünk veled. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy még most is szólsz és figyelmeztetsz, hogy ne vonja el más a figyelmünket rólad, hogy ne keressünk kifogásokat, ne emberi megfontolások mozgassanak bennünket, ne emberi dolgokra készüljünk, hanem legyünk készen megnyitni a szívünket az Úr Jézus Krisztus előtt, legyünk készen őt várni, hogy boldog szolgái lehessünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt az ajándékot, köszönjük neked, hogy hívogatsz bennünket, és szeretnénk hívő szívvel elfogadni mindazt, amit nekünk szánsz. Szeretnénk végre mozgásba lendülni lelkileg is, hogy megtapasztalhassuk a te vezetésedet, szeretnénk átlépni a határainkat, szeretnénk valóban eljutni, elmenni a bizalmunk, a beléd vetett reménységünk végső határáig, hogy megtapasztalhassuk a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te csodáidat, mindazokat az áldásokat, amiket csak te tudsz adni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így törzs be a mi szükségeinket, és azért könyörgünk, hogy ahogyan te voltál őriző pásztorunk, az elmúlt esztendőben így légy velünk a következő évben is. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi családtagjainkat, a mi szeretteinket, imádkozunk azokért a hozzátartozóinkért, akik még nem a te gyermekeid, hogy munkálkodj az ő szíveikben is. Hozzuk eléd betegeinket, mennyei atyánk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egész gyülekezetünk közösségét, egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. És azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te áld meg a holnapi napunkat is, hogy míg a világ próbál elmerülni a delíriumban, nem számolva a következményekkel, addig mi tudjunk veled ünnepelni, tudjunk téged ünnepelni, tudjuk veled zárni az új évet, és veled kezdeni majd az újat. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.